Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük, magasztaljuk a mi Istenünket a 138. Zsoltárunk első versét énekelve. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem. Helyett testvéreim, és keressük meg a 269. dicséretünket, és annak az első három versét énekeljük. A 269. dicséretünk így kezdődik, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, melyet lelkünk épülésére az új szövetségből, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levele 11. fejezetéből olvasok, a 24. verssel kezdődő és a 31. verssel végződő igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszabb igeszakasz, leülve figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét. A zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, pusztában, tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. Fáradtságban és sok nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben, szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg közöttetek, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom. Isten megszólító ígére jöjjetek, válaszoljunk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk, könyörögjünk. Urunk, olyan hihetetlen és túlzásnak tűnő az, amit Pál apostol itt vallomásként elénk adott most. Szinte hihetetlen, hogy egy törékeny, egész életében beteg ember ennyi terhet, ennyi nyomorúságot képes volt túlélni, és nem csak fizikailag, biológiailag túlélni, hanem úgy, hogy a lelke nem lett keserű, magába forduló. Köszönjük, Urunk, a hit erejének csodáját, hogy a hit erejével magunk fölé tudunk emelkedni. Köszönjük, hogy a hit erejével a kibírhatatlan kibírható. A magunk erejéből elhordozhatatlan teher hordozhatóvá válik. És közben a szív nem lesz keserű, kemény, rideg. Köszönjük, édesatyánk, hogy személyes, boldog vallomásként is énekelhettük. A hit merészségével vallhattuk, hogy Isten az én atyám, aki öröktől fogva jól tudta és tudja, hogy mire van szükségünk. Köszönjük, Urunk, hogy meg sem születik még bennünk a gondolat, a sóhaj, az imádság. Te már jól tudod, mire van szükségünk. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy hittel vallhatjuk, hogy életünk idejét, határát is te méred ki. Nem a betegség és a halál könyörtelen rideg hatalma győz le bennünket. Mindezek eszközök a te kezedben, hogy a múló világból átvigyed a te gyermekeidet az örökkévalóba. Urunk, add meg ezt a hitet, ezt a rendíthetetlen bizonyosságot azoknak a testvéreinknek, akik az elmúlt héten köszöntek el szeretteiktől. Urunk, üres lett a szívük, az otthonuk, mert valaki örökre elment közülük. Gyógyítsd az ő szívüket, adj nékik vígaszt, békességet, és áld meg szívükben szerettük emlékét. Urunk, a te gyermekeid közössége, a te néped előtted áll, s várja tőled a szót, amely nem csak üzenet, szent információ, de erő, élet, lelkület közlés is. Nyitott szívet kérünk tőled, Atyánk, hogy tudjuk befogadni és a szívünkbe rejteni a te szavadat. A Krisztus érdeméért kérjük, hallgass meg könyörgésünket, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az 512. dicséretünk 5. versét énekelve készüljünk az ige hirdetésre. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Istennek az a szent ígéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levele 12. fejezetének 26. és 27. verseiben. Mert akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Mert ti a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Néhai Gyökösi Endre református lelkipásztor testvérünk egyik könyvében olvastam azt a személyes emlékét, hogy egy fárasztó, elcsigázó nap végén hazaérve, amíg a felesége terített a vacsorához, bekapcsolta a televíziót, és éppen azt látta, hogy Afrikában az éhségtől haldokolnak a gyerekek. És bár korábban is látott már ilyen sokkoló, rettentő képeket, azon az estén annyira szíven ütötte az, amit látott, hogy bár éhes is volt, bár oda volt készítve az asztalra az étel, egy falatot nem tudott enni azon az estén. Miközben tudta, hogy azzal, hogy ő aznap este nem fog megvacsorázni, nem segít. Azon a nyomorult, szenvedő gyermeken, akinek talán percei voltak hátra. De akkor annyira szíven ütötte a fele barátja szenvedése, hogy képtelen volt túllépni ezen. Nem tudta túltenni magát ezen a rettentő eseményen, és félretolta a tányért. Az ige kapcsán ez a történet jutott eszembe először. Azt mondja Isten igéje, hogy a Krisztusban hívők közösségét, minket, az jellemez, hogyha az egyik tag szenved, akkor a többi szenved vele együtt. Ha az egyik tagot dicsőség éri, ha öröme van, vele együtt örül a többi is mind. Jellemző ez ránk. Tudunk mi így, ott belül a lelkünk mélyén együtt érezni a testvéreinkkel. A szenvedővel együtt szenvedni, akinek öröme van, boldogsága van, vele együtt örülni. azoknak a közösségét, akik a Krisztussal való kapcsolat révén egymásnak is testvérei, ez jellemzi. Együtt szenvedni és együtt örülni tudás. Igen, mert a hitre jutással, az újjászületéssel két irányú kapcsolatba, közösségbe tagol be minket Isten lelke. Egyrészt Krisztussal kerülünk élő, szoros életközösségbe. Sok példával, hasonlattal illusztrálja a Szentírás ezt a Krisztussal való élő, szoros közösséget. Az egyik legismertebbet hadd említsem. Azt mondja Krisztus, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a belőlem sarjadó szőlővesszők. Amilyen szoros életközösség van a tőke és a vessző között, olyan szoros életközösséget hoz létre a Szentlélek a hitre jutásunk alkalmával. Krisztus és köztünk. De van egy másik irányú kapcsolat, kapcsolatrendszer is. A Krisztus többi hívével, követőjével kerülünk olyan szoros életközösségbe, hogy tudunk együtt szenvedni is a szenvedővel, és együtt örülni őszintén, tiszta szívből, azzal, aki dicsőség ér, vagy akinek öröme van. Ezt az egymással való nagyon szoros közösségünket, azzal a képpel szemlélteti a Szentírás, hogy amiképpen sok különböző tagja, szerve van a mi testünknek, mennyire más a szívünk, mint a kezünk, a szemünk, mint a májunk. Sok különböző tag, és mégis egy nagyon szoros, nagyon eleven életközösség fogja őket egybe. Ha az egyik szervünk súlyosan sérül, valamiért nagyon beteg lesz, az megviseli az egész szervezetünket. A többi tag is hordozza annak a terhét. És fordítva is igaz, ha meggyógyul valamelyik szervünk, akkor az az egész testnek is megkönnyebbülést jelent. Fölszabadul a teher alól. Ehhez hasonló szoros életközösség kapcsolat van a Krisztus évek közöttünk. Az egyik fájdalma, szenvedése, terhe, kínja, fájdalom, szenvedés, teher, kín a többinek is. És ha öröme van az egyiknek, ha megbecsülik, ha dicsőség éri, akkor oda sorakozik köré a többi, és lehet, hogy nyomorult a többi, lehet, hogy neki éppen sírni valója van, és mégis tud örülni a testvére örömének. A mi egységünk nem az egyformaságunkból következik. Isten mentsen attól, hogy egyformák legyünk. Ezt az emberek által létrehozott diktatúrák követelik, hogy mindenki egyforma legyen. Egyformán gondolkozzon, egyformán érezzen, egyformán öltözzön, ugyanazt tegye. Az Isten világában az egység nem az uniformitás, nem az, hogy mindenki egyforma. Többek között abban vagyunk egyek, hogy nagyon szoros életközösség van köztünk. Ha te szenvedsz, tudok veled együtt szenvedni én is, és fordítva. Ha nekem örömöm van, azt elmondhatom neked, és az öröm megsokszorozódik, és fordítva. Elgondolkodtatod, hogy ebben az igében minden kijelentő módban van. Azt mondja, együtt örül, együtt szenved. Vannak más bibliai igék, ahol ugyanez a tartalom felszólításként van előttünk. Pál apostol másik helyen azt ír, hogy örüljetek együtt az örülőkkel, sírjatok együtt a sírókkal. Annak is megvan az oka, hogy ott miért felszólító mód van, de itt kijelentés van. Itt az Isten igéje tényt közöl. Mint azt mondaná, hogy a lehető legtermészetesebb, legmagától értetődőbb dolog, hogyha Krisztussal közösségre jutnak emberek, akkor egymással is olyan szoros az életközösségük, hogy nem is tudnak mást tenni. Csak a szenvedővel együtt szenvedni, az örülővel együtt örülni. Ugye az a természetes, hogy az almafa almát terem. Mert ez a természet, ez van beleplántálva. Nem csak az lenne furcsa, hogyha bogáncsot vagy tüskét teremne, de még az is furcsa lenne, hogyha ízletes finom körte jelenne meg rajta. Az almafa természete, hogy alma terem rajta. A Krisztusban hívők közösségének az egyik alaptermészete, alapjellemvonása, hogy tudnak együtt szenvedni a szenvedővel, és együtt örülni az örülővel. Éppen ezért az egyházban, de fogalmazzuk kicsit személyesebben, közöttünk elképzelhetetlen kéne, hogy legyen. Szóval nem érdekel, hogy mi van a másikkal. Tudom, hogy eljuthatunk odáig, mert belefáradunk egy kapcsolatba, mert megkeseredik a szívünk. Tudom, hogy eljuthatunk odáig, de Isten lelke ilyenkor mindig fel akar rázni bennünket. És az ő ereje segítségével újra le lehet győzni ezt a rettenetes mondatot, hogy nem érdekel, hogy mi van a testvéremmel. Azt a gondolkodásmódot pedig végképp száműzni kéne magunk közül, hogy megérdemli a sorsát, megszolgálta, majd most megtanulja. Van úgy, hogy az Isten lelke valakit elkezd fegyelmezni, hogy nagyon ránehezedik az Isten keze valakinek az életére. Nem azért, hogy elpusztítsam, azért, hogy mentő szeretetből valahogy felrázza, kijózanítsa. Ilyenkor egyet tehetünk. Nem azt, hogy igeneljük, hogy jól van, majd most megtudja, hanem azt, hogy elkezdünk imádkozni, hogy Uram, segíts neki, könyörülj rajta, hogy megértse, hogy miért van a te fegyelmező büntetésed rajta. Segíts, hogy kijózanodjon, hogy jó útra térjen. A Krisztus hívők közösségét az jelenti, hogy ha az egyik elesett állapotban van, az fáj a többinek is. Ha az egyik elbukik, a szégyen és tragédia többinek is. És elkezdi aktivizálni a többiek mentő szeretetét. Így van, ez közöttünk. És tudunk mi irigység nélkül, őszintén együtt örülni. Azt a külső mosoly mögötti keserűséget is, hogy bezzeg neki sikerült. Azt is tudjuk száműzni a lelkünkből. Senki ne vegye bántásnak, sértésnek, hogy általánosítva mondom, de magamról mindenképpen úgy tapasztaltam, igazán együtt szenvedni és együtt örülni egymással. Csak a Krisztus szeretetével tudunk. Ami erőnk is, szeretetünk is ehhez kevés. Amikor viszont eleven a Krisztussal való közösségünk, amikor a Krisztus lelkülete, természete, szeretete árad át rajtunk, akkor tudunk az ő erejével, az ő szeretetével, ha kell együtt szenvedni, ha kell őszintén, tiszta szívből együtt örülni. Sok-sok evangéliumi történet jutott eszembe, és mind-mind azt üzente nekem, hogy olyan csodálatosan tudott Krisztus lelke ráhangolódni a másik emberre. Olyanok lelkére is rá tudott hangolódni, akikkel abszolút nem értett egyet. Nem is támogatta őket a tévedéseikben, a bűneikben, soha. De gondoljátok egyszer végig, vagy lapozzátok végig az evangéliumokat, hogy milyen csodálatos módon tudott Jézus mellé állni valakinek. Hogy tudott közösséget vállalni egy másik emberrel? Hogy tudott terheket átvenni? Mennyire megindította emberek nyomorúsága, gondja, terhe? És hogy tudott emberekkel együtt örülni? Mennyi öröm, szeretet árat Jézusból? Ezt többek között azért merem állítani, mert a gyerekek nagyon szerettek Jézussal együtt lenni. Ha Jézusból nem áradt volna ez a hallatlan, mély, együttérző, örülni tudó szeretet, a gyerekek nem maradtak volna sokáig mellette. Együtt szenvedés. A Bibliában egy olyan szót használ a görög, amit mi is használunk, csak másként. Az együtt szenvedés görögül így van, szimpátia. Mi is használjuk, csak hát beszűkített formában. Szimpatikus valaki akár az első látásra is. A másik ember pedig már első látás is rettenetesen antipatikus. Szimpatikus az az ember, aki hozzánk hasonló, nagyon egyrugóra jár az agyunk, ezért olyan jó vele együtt lenni, és jól kijövünk egymással. De még az is előfordult, hogy valaki nagyon más, mint mi vagyunk, de valahogy mégis olyan szimpatikus. Úgy tetszik az az ember nekünk. A Bibliában a szimpátia többet jelent, sokkal többet. Ez a szó azt jelenti, szó szerinti fordításban, együtt szenvedés. Több áldott lelki haszna is van annak, hogyha a Krisztus gyermekei tudnak együtt szenvedni. Én most csak egy-kettőt hadd soroljak fel. Ez megóv például a személyválogatástól. Mi a mindennapi életben aszerint bontjuk két csoportra az embereket, hogy ki az, aki szimpatikus, ki az, aki nem. De a Krisztus test tagjait, a gyülekezet tagjait Krisztus hívta el magának, és Krisztus rendelte őket egy közösségbe. A barátainkat jogunk, lehetőségünk van megválasztani. A testvéreinket nem. És sok-sok példát lehetne arra mondani, hogy Isten két embert egy közösségen belül úgy tett igazán testvérré, hogy közös terhet tett a vállukra. Akik addig nagyon nem szívlelték egymást, a közös teher, a közös szenvedés idején lettek igazán testvérek. Talán átélted már a szenvedésed, a nyomorúságod idején, hogy iszonyatosan folytogató ilyenkor a magány. Hogy vannak körülötted emberek, csak éppen veled nincsenek egy lelki hullámosszon. Részben nem is lehetnek. Ki érti meg, aki egészséges, egy halálra ítélt, vergődő beteg ember lelki állapotát. De mégis a szenvedés, a próbatétel folytogató magányát tudja oldani, ha valakiről érzem, tapasztalom, tudom, hogy mellettem van. Nem tudja átvenni a terheim döntő részét, de mégis a lelke egy velem. És miközben a másik terhét átvállaljuk, magunk is új erőt nyerünk, megelevenedünk. És erre hadd mondjak egy különös, de hiteles, megtörtént esetet, példát. Sok évvel ezelőtt, amikor a tél az még valóban tél volt, és nagy havat meg komoly hideget jelentett, valaki, aki jól ismerte ott vidéken a járás, mert odavaló volt, sötétedés után azért mégiscsak hazaindult gyalog, aztán a hirtelen támadt iszonyatos hóviharban helyismeret ide-oda eltévedt, és órák óta bolyongott a derékigérő hóban. És ahogy fogyott az ereje, egyre riadtabban gondolt bele, hogyha nem találok haza, hajnalig megfagyok. És többször jött a gondolat, hogy leülök, nem bírok tovább menni. De tovább hajtotta a tudat, hogyha megállok, itt maradok, és végem. Újra meg újra tovább küzdötte magát. És volt egy pont, amikor már nem engedelmeskedtek a tagjai, leroskadt. És egyszer csak észrevette, hogy tőle pár lépésnyire valaki fekszik a hóban. És az élet ösztön megmozdult benne. Legalább oda megyek, megnézem, hogy éle még. És maga se tudta miért, elkezdte úgy dögönyözni, gyömöszölni, dörzsölgetni ezt az átfagyott testet. És miközben menteni igyekezett, és később kiderült, sikerült is a másikat, észre se vette, hogy ő maga átmelegedett újra, visszatért belé az élet, az erő, miközben a másik terhét átveszem, az én erőm is megsokszorozódik. Pál apostol megrendítő vallomásából, amit az előbb olvastam, egy mondatot hadd emeljek ki. Azt mondja, ki beteg úgy közöttetek, hogy én is beteg ne volnék. Pál apostol nem volt a szenvedésben gyönyörűséget kereső beteges lelki alkat. Nem is játszott el, hogy ő a világ mártírja, aki ő föláldozza az életét bárkiért. Mind a két beteges véglettől mentes volt, hála Istennek. De a Krisztussal való nagyon szoros, nagyon eleven élet közösségéből csak egy dolog következhetett, hogy a beteggel szinte együtt volt beteg ő is. De Pál apostol nem csak szenvedni tudott együtt a testvérével, örülni is hogy tudott. És konkrét példákat sorolhatnék igehelyekkel alátámasztva, hogy örült egy megtérő emberrel együtt. Pál még ott marad a börtönben, úgyhogy nem tudja, hogy valaha kiengedik-e onnan. De megtér mellette a szökött rabszolga Onézimus, és boldogan küldi haza, és örül vele együtt, úgyhogy ő lehet, hogy a halálra készül. Hogy tudott örülni egy megtérő, ezért hallatlan boldog testvérével? A Filippi levélben olyan csodálatosan írja, hogy mennyire boldog a lelke, hogy a hűséges munkatársa meggyógyult, hogy visszaküldhetem immár hozzátok. Hogy tudott Pál apostol együtt örülni? Én sokáig úgy gondoltam, hogy együtt örülni a sokkal könnyebb, mint együtt szenvedni. De nem mindig van ez így. Néha keservesen nehéz harcok árán tud eljutni a szívünk odáig, hogy valakivel őszintén, tiszta szívvel együtt tudunk örülni. Gondold el, te tudod, hogy életed végéig beteg maradsz, a másik pedig meggyógyul. Úgyhogy nem is olyan könnyű ilyenkor együtt örülni. A te családod élete csődbe jutott, az övé pedig boldog és kiegyensúlyozott. Úgyhogy nem is olyan könnyű ilyenkor együtt örülni. Egy lelkipásztornak elmesélt egy édesapa. Ketten testi-lelki elválaszthatatlan jó barátok voltak a szomszéd fiúval. Aztán felnőttek, a kapcsolat ugyanúgy megmaradt, családot alapítottak, mind a kettőnek fia született. Teltek az évek, és az egyik fiúról kiderült, hogy rendkívül tehetséges, jó eszű, szorgalmas gyerek. A tanulás mellett a sportban is nagyon jó, fantasztikus eredményei vannak. A másik gyerek pedig csak közepes, teljesítményre képes. A szorgalma ellenére is kevesebb képesség adatott neki. És az utóbbi gyereknek az édesapja keserves harcokat vívott, amíg eljutott odáig, hogy szabad szívvel tudott örülni annak, ha a barátja fölhívta, hogy képzeld, a fiam megint tanulmányi versenyt nyert. Azt mondta, hogy iszonyatos volt hallani a jó hírt, és közben tudni az én fiam meg vért verejtékezve, és csak egy közepes szintig jut. Nagyon nehéz harcok árán a Krisztus segedelmével jutott el odáig, hogy tudott örülni a másikkal együtt. És azt mondta, hogy igazán akkor változott meg a fiam felé is a kapcsolatom. Egy olyan valaki mondta, aki nagyon sok emberrel tart kapcsolatot, levelezés, telefon és személyes találkozások útján is. Azt mondta, nagyon sokan fordulnak hozzám, gonddal, bajjal, nyomorúsággal, és jó, hogy jönnek, ez is az én szolgálatom, hogy próbáljak vígaszt, támaszt jelenteni. És azt mondta, egyszer elkezdtem gondolkodni azon, és csinált egy statisztikát néhány hónapon keresztül, hogy hányan hívják föl gonddal, bajjal, nyomorúsággal, és hányan az örömükkel. Sokkal kevesebb volt, aki az örömét osztotta meg vele. És végig gondoltam, hogy valóban így van. Milyen ritkán keressük meg egymást, hogy elmondjuk az örömünket. Pedig a Krisztus hívők közösségét mind a kettő jellemezze, jellemezheti. Tudnak együtt szenvedni is, ha kell, és együtt örülni, erre van lehetőségük. A bevezető példában Gyökösi Endrét az, amit látott, cselekvése indította. Ha meghallottuk itt belül, és nekünk szólt Isten üzenete, indítson az bennünket is cselekvésre. Kinek a szenvedése, terhe, gondja iránt lettem közömbös. Mert belefáradtam, mert a magam terhe is rettentő nagy. Vagy azért, mert úgy érzem, hogy tehetetlen vagyok, úgyse tudnék segíteni neki. Hát nekem is jobb, ha megpróbálok nem tudomást venni az ő terhéről. Kinek a lelkére kellene újra ráhangolódnia a lelkünknek. És kinek az örömét tudnánk megsokszorozni, ha őszinte, testvéri szívvel tudnánk vele együtt örülni. Isten lelke, ereje, hatalma segítsen, hogy a Krisztus hívők közösségének alaptörvényét, sok áldást jelentő, csodálatos alaptörvényét be tudjuk tölteni. Ha egy közülünk szenved, vele együtt szenved a többi is mind. Ha egynek öröme van, vele együtt örülünk, mi mindnyájan. Isten segítsen erre bennünket. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te világodnak is megvannak a törvényszerűségei. Azt is megvalljuk, hogy ezek sokszor nagyon ellentétesek a mi gondolatainkkal. De köszönjük, Urunk, hogy nem csak tanítasz ezekről a szent törvényszerűségekről, hanem lelked ereje, hatalma, szeretete által képessé is teszel arra, hogy ezeket betöltsük. Köszönjük, Urunk, azokat a testvéreinket, akiknek a szó legszebb, legmélyebb értelmében az együttérzésére számíthatunk. Akikről tudjuk, hogy a terheinket hordozzák, és tudnak velünk együtt örvendezni is. És köszönjük, Urunk, hogy nyitogatod a szemünket, hogy észrevegyük azokat, akiket azért küldtél a közelünkbe, akikkel azért kötötted össze az életünket, hogy melléjük álljunk testvérként. Vállunkra venni az ő terhét, és a szívünk örömével megsokszorozni az ő örömét. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak parancsba adod ezt, nem csak tanácsolod, de lelked által te magad valósítod meg ezt bennünk és közöttünk. Úrunk, hadd emeljük fel könyörgő imádságunkat a betegekért, a komoly testi, lelki terheket hordozókért. Úrunk, adj nekik erőt, reményt és szabadulást. Úrunk, áld meg mindennapi munkánkat, szenteld meg családi otthonainkat. Áld meg a veled töltött naponkénti csöndességeinket. Hadd nyerjünk tőled onnan felülről élő igét, útmutatást, erőt, szent lelkületet, bölcsességet. Urunk, könyörgünk gyülekezetünk közösségéért. Hadd legyen igaz a te igéd közöttünk is. Áld meg a mi egyházunkat. Adj megújulást, ébredést, hitre jutást, bűnökből való szabadulást. A megalkuvások helyett az egyértelmű utak vállalását. Könyörgünk nemzetünkért, a te könyörülő hatalmat, szereteted, mint a történelem urának szeretete hatalma, adjon jobb jövendőt határon belül és túl. Az Úr Jézus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal, mostantól fogva mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, a Reformátusok lapja mai számát, a vasárnaponként elhangzó igehirdetések nyomtatott formáit, és egyéb kiadványokat, könyveket, kazettákat, CD-ket. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkra hívjuk szeretettel a testvéreket. Kedden délelőtt 10 órától asszonyórát tartunk, kedden este 6 órára pedig a férfi testvéreket várjuk, a lelkész hivatalba, bibliaórára. Szerdán 7 órától énekkari próba lesz, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz, 6 órakor csütörtökön a kisifi tagjait várjuk, pénteken 6 órára pedig a felnőtt ifjúság tagjait. Jövő szombaton délelőtt 10 órától indul a konfirmáció előkészítés. Akik jelentkeztek már, azok erre az alkalomra jöjjenek, várjuk őket szeretettel. A gyülekezeti kisteremben lesz ez az alkalom. Illetve hirdetem már most előre, hogy nem a következő, hanem az utána következő vasárnap lesz az első szülői megbeszélés, amikor a konfirmáció részletes menetrendjét és egyéb tudnivalókat meg tudunk majd beszélni. Tehát az első alkalom jövő szombat délelőtt 10 óra. Ha esetleg valaki még nem jelentkezett volna, de úgy gondolja, hogy bekapcsolódna, hadd mondjam, hogy lehet természetesen. Mind a 12-13 éves korú gyermekeknek, fiataloknak, mind pedig az idősebb felnőtteknek is van lehetőség a konfirmációra jelentkezni. Még ha például olyan felnőtt testvérünk van közöttünk, aki meg van keresztelve, de még nem konfirmált, szeretettel hívjuk. Ha pedig nincs is megkeresztelve, akkor még inkább hívjuk, hiszen felnőtt ember esetében keresztelkedni is csak konfirmáció előkészítéssel együtt lehet. Itt van hát az alkalom, ha valaki szeretné ezt bepótolni, akár a konfirmációt, akár a keresztelését, várjuk szeretettel. Vasárnap délelőtt 10 órától felnőtt és gyermekisten tiszteletet tartunk, gyermekmegőrzéssel, és hadd mondjam el a régóta várt jó hírt, a gyermekmegőrzőbe immár talán a harmadik vagy negyedik hete át van vezetve a hangosítás. Tehát aki ott van bent a gyerekével, vagy a mások gyerekére vigyázva, hallhatja az ige hirdetést, most már néhány hete ez is működik. Köszönjük azoknak, akik ezt megvalósították. Hirdetem, hogy gyászoló családok vannak közöttünk. Az elmúlt héten búcsúztak el szerettei Perccel Antalné testvérünktől, aki 60 esztendőt élt, illetve Lambert Józseftől, akit 80 esztendős korában hívott haza teremtő, megváltó Istene, az élő Isten. A gyászoló testvéreket vigasztaljuk Jézus Krisztus szavaival. Ő mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él, és élni fog örökké. És végezetül hirdetem, hogy Pukli László egyháztagunk, presbiterünk temetése február 15-én csütörtökön lesz 10:30-tól itt a Pesterzsébeti temetőben. Ez nem a most következő csütörtök, egy héttel később lesz, február 15, csütörtök 10:30-kor. Azon a délelőttön bibliaórát nem tartunk, akik oda szoktunk járni, megyünk ki mindannyian a temetőbe. Egy mondatot hadd mondjak elő róla, ami nekem tőle életre szóló üzenet volt. Talán sokan tudjátok, talán nem, hogy az egyetlen fiúk halt meg 21 éves korában annak idején. És akkor Laci bácsi érthető módon egy rettenetes válságon ment át. Akkor került ő ide szolgáló embernek ebbe a gyülekezetbe. És nekem egyszer elmondta, hogy tudod, akkor megértettem, hogy 3 ajtó van nyitva előttem. Az első a bolondok háza ajtaja. Mert ebbe csak beleőrülni lehet, hogy elvesztettem az egyszem gyermekemet. A másik ajtó a kocsma ajtó, hogy felejtsek folyamatosan. Azt mondja, a harmadik ajtón segített be az Isten a templom ajtaján. Ezért megmaradtam, és akik ismertétek, tudjátok, hogy a sok-sok terhe, gondja, nyomorúsága között mennyi bölcsesség, hit és derű is áradt az ő szívéből. Itt a mi gyülekezetünk, a földön küzdő, harcoló gyülekezet egy taggal kevesebb lett. De meggyőződésünk, hitünk, hogy a révbe ért, a megdicsőült gyülekezet egy taggal bővült. Így emlékezünk az ő életére, és aki teheti, jöjjön, együtt búcsúzzunk el tőle február 15-én, csütörtökön 10:30-kor. Most nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt, a 395. dicséretünket énekeljük. Énekeljük végig mind a 3 versét. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.